Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt Séfer Andrása, lehet más a politika társelnöke, független országgyűlési képviselő, a párt parlamenti képviselőcsoportjának vezetője. Jó estét, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Nem kellett benne részt venniük, nem is vettek részt, de biztos nézték a strasbourgi vitát tegnap. Kinek van itt igaza?
Hát, ugye ez azért nyilván nem ilyen egyszerű, hogy kinek van igaza, mert azért sokféle vélemény elhangzott, de egy dolgot világosan látni kell, hogy az a demokrácia felfogása, amit Orbán Viktor képvisel, és amihez asszisztál sajnálatos módon a Fidesz-KDNP teljes egységben, az ellentétben áll azzal a demokrácia felfogással, amiben osztozik az az értékközösség, ami gyakorlatilag az Európai Uniónak az alapját képezi. Miről beszélek? Arról, hogy az Európai Unión belül egy olyan demokrácia felfogás honos, hogy nincsen korlátlan hatalom, tehát még egy 90 vagy éppen 99%-os parlamenti többségnek sem lehet korlátlan a hatalma. Magyarul Európában olyan demokratikus intézményeket szült meg ez a demokratikus értékközösség az elmúlt 60 évben, ahol a polgárok, az európai polgárok biztosak lehetnek abban, hogy nincs olyan hatalom egyik nemzetállamban sem, amelyik mindent megtehet velük. Orbán Viktor ehhez képest egy egészen másfajta demokrácia felfogást val magáinak. Ő azt gondolja, hogy egy parlamenti választáson a nép kinyilvánította az akaratát, fölruházta kétharmados többséggel a népszuverenitás letéteményesét, a nemzetgyűlést, a Magyarországgyűlést, és ez a többség ez megtehet bármit innentől kezdve.
Biztos ebben, hogy Orbán Viktor ezt gondolja?
Biztos vagyok, hogy ezt gondolja, hát ez többször nyíltan ő is, Lázár János is, más is elmondta a Fidesz vezetői részéről, és egész egyszerűen majd értetlenül állnak azelőtt, amikor itt fékek és ellensúlyokról próbálnak beszélni különböző emberek. Ők azt gondolják, hogy egy időpillanatban a nép rájuk ruházta át a hatalmat, és onnantól kezdve nekik mindent szabad, akár a 2014-es vagy a 2018-as és későbbi népakarat nyilvánítást is meghiúsíthatják, illetve szűkíthetik. Gondolok itt arra, amikor például az egy kulcsos adórendszert kétharmadba rögzítik, vagy amikor alapvető rendészeti, szociálpolitikai vagy oktatáspolitikai intézkedéseket gúzsba kötnek, tehát szűkítik a következő kormányok mozgásterét, és hogy egyértelműek legyünk, amikor a jelenlegi hatalom a következő kormányok mozgásterét szűkíti, akkor nem mond mást, mint hogy egyszer egy alkalommal a nép a fülkében szerintük bölcsen döntött, amikor számukra egy bianko csekket kiállított, de innentől kezdve a nép ne szóljon bele abba, hogy milyen birtokpolitika, milyen oktatáspolitika, milyen szociálpolitika, vagy például milyen adópolitika fog folyni az országban. Tehát egyszer lehetősége volt az embereknek elmondani azt, hogy kormányozzon a Fidesz, 2014-ben viszont már sokkal szűkebb körben módosíthatnak a kormányzás irányán, hogyha úgy gondolják, hogy rosszabbul élnek, mint 4 éve.
De ha valóban úgy gondolják, hogy nekik mindent szabad, és megvan hozzá az erejük is, akkor miért engedik meg, hogy bíróságokon elbukjanak pereket?
Hogy hát ezt bíróság is elég nehezen veszik tudomásul, azért jegyezzük meg, tehát amikor ugye az a kérdés, hogy kinek van igaza az európai vitában, és egyfelől azt próbál kitérni a válasz elől, mert azért elég sokféle árnyalat megszólaltott abba a tegnapi vitába, és hát azért, hogy mondjam, nem feltétlenül, még a kritikák közül se feltétlenül minden nyert el az én tetszésemet. Ezzel együtt ebből a fideszes vagy az Orbán-féle demokrácia felfogásba belefér az, hogy a parlamenti pulpitusról, szószékről konkrét bírósági ítéleteket kritizáljon.
Meg is jön a válasz a kúria elnökétől.
Nagyon helyesen, tehát minden tisztelet Dorák Péternek, hogy annak ellenére, hogy honnan eredezteti a mandátumát, jegyzem meg egyébként, LMP-s képviselők is megszavaztuk Dorák Pétert, de hát nyilván nem a mi kegyelmünkből lett a kúria elnöke, mert mint tudjuk, a nemzeti cinizmus rendszerében minden személyi javaslat Orbán Viktortól érkezik. Ennek ellenére megvédte a bíróságok becsületét, de hát azt kell látni, hogy az alapvető probléma Magyarországon belül is az ellenzék és Orbán Viktor között, de Európán belül is Orbán Viktor és az uniós politikusok többsége között, és itt a néppárti politikusokról is beszélünk, mint a Vivian Redingről, vagy José Manuel Durán Barroso-ról, az, hogy Orbán Viktor úgy gondolja, hogy ha neki van egy kétharmados többsége, akkor a bíróságok életét is ő rendbe teheti. És ez nagyon nincs így.
Hogyha ebből belpolitikai vita lesz, annál nagyobb, mint ami most, akkor lehet más a politika ebben hogyan fog állást foglalni? Mert azért ez egy veszélyes pálya abban, hogy kit támogat, ha például fölmerül a hetest, hogy milyen intézkedést támogat Magyarország ellen, például az úgynevezett atomfegyver bevetését. Billanatok alatt hazavárulás vágyát lehet magára húznia bárkinek.
Nyilván célszerű egyfelől kormánypártiaknak, és nyilvánvalóan üvéki a nagyobb felelősség, tehát azért ezt ne hallgassuk el, ez így volt az előző ciklusban is, jegyzem meg, még akkor is, hogyha sima többsége volt az akkori kormánynak, hogy azért az ország külföldi vagy uniós pozícióját illetően mindig a kormánypárti politikusoknak, a kormányzati többségnek nagyobb a felelőssége. Én azért emlékszem arra, és elnézést a kis elkalandozásért, hogy a 2006 őszivéres események után is az akkori kormánytöbbség hát gyakorlatilag hazárulással vádolta meg az akkori jobboldalt, akik viszont úgy gondolták, hogy külföldön mindent megengedett, hogyha arról van szó, hogy ártani kell a jelenlegi kormánynak. Én szomorúan látom, hogy most is vannak olyan ellenzéki hangok, akik úgy gondolják, hogy teljesen mindegy, hogy mivel mószeroljuk a magyar kormányt, abból csak jól jöhetünk ki, ezt az LMP nem osztja. Azt gondoljuk, hogy a méltánytalan, igazságtalan kritika az egyrészt rontja a nagyon is megalapozott kritikáknak a hitelét, akár uniós, akár belföldi kritikák hitelét. Másrészt viszont azzal is tisztában kell lenni, hogy akkor, amikor az uniós fejlesztési csapoknak az elzárásáról beszél egy ellenzéki párt, ahogyan tette ezt annak idején a Fidesz például Lisszabonba a 2006 őszi események után személyesen Orbán Viktor, vagy például az unió szavazati jog megvonása érdekében lobbizik, azzal nem Orbán Viktornak vagy a Fidesz kormánynak árt, hanem Magyarországnak árt. És itt élünk ebben az országban, és hogyha egy uniós intézkedés komolyan árt Magyarországnak, akkor ennek a terhét a következő kormányok is cipelni fogják. Ezzel mindenkinek tisztában kell lenni, és nem győzöm hangsúlyozni azt, hogy akkor, amikor kritikát fogalmazunk meg külföldön, vagy külföldi fórumok felé, akkor nem csak, hogy nekünk magyar ellenzéki politikusoknak kell nagyon precízen fogalmazni, és nagyon tárgyszerűnek lenni, hanem jó okunk van erre inteni a külföldi akár diplomatákat, akár uniós politikusokat, mert azok az uniós vagy külföldi kritikák, amik teljesen céltévesztenek, és olyan dolgokkal is vádolják adott esetben a magyar kormányt, amit éppenséggel nem lehet neki felrúni, az tulajdonképpen ajándék Orbán Viktornak. Mert ezt a szabadságharcos demagóg retorikát még alá is támasztják önkéntelenül azok, akik, hát most ne kerteljünk, például a tegnapi uniós vitában szerintem rendkívül ártalmas volt ennek az európai szocialista politikusnak, hanem Szobodának a megnyilvánulása. Akkor, amikor a magyar demokrácia deficitről van szó, arról van szó, hogy az a demokrácia felfogás, amit Orbán Viktor magáénak val, és amit keresztül ver a magyar parlamenten, az szöges ellentétben áll azokkal a közjogi kartákkal, amik az Európai Unió területén az elmúlt 50 évben megszülettek, akkor fölrúni a magyar kormánynak azt, hogy antiszemita matricák jelennek meg az ELTE bölcsészkarán, hát azért ez valami hihetetlen logikai bakugrás, és csak arra a hisztéria keltésre jó, aminek a végén ugye az történik, ami történik, ezzel a szélsőjobboldali felvonással kapcsolatban Orbán Viktor tesz egy törvény, egyébként törvénytelen intézkedést, amiért azt várja, hogy őt megsüvegelje az európai politika, egyebekben pedig tudja játszani azt a rendkívül ártalmas játékot, hogy őt igazságtalanul támadják Európában, miközben ő a magyar családokat védi, ami természetesen nem igaz, hiszen amit ő rezsicsökkentés címén művel, azzal gyakorlatilag a jövő generációk, tehát a mai gyerekek, unokáink, vagy éppen a mi öregkorunkra tolát terheket, egyáltalán nem a magyar családokat védi, és elfeledkezik arról, hogy azok a kritikák, amiket kap külföldről, azok itthon is megfogalmazódnak, és éppenséggel nem Magyarország szuverenitását veszélyeztetik, hanem sok esetben a magyar nép szuverenitását védik Orbán Viktorral szemben.
Arra az egyszerű kérdésre, hogy kell-e uniós segítségre számítani a bármelyik ellenzéki pártnak Orbán Viktor rezsimjének megdöntésében? Van az LMP-nek egy egyszerű válasz?
Ha így teszi fel a kérdést, akkor erre viszont nagyon egyszerű választ és egyenes választ tudok adni. Orbán Viktort a magyar választóknak kell legyőzni a magyar ellenzéki pártokon keresztül. A pártok mindenütt a világon arra vannak, hogy az állampolgári akaratot becsatornázzák, nem pártelitekről van szó, hanem a magyar nép részvételéről van szó. A pártok lehetőséget kínálnak, hogy az ellenzéki pártok minden esetben, minden országban, hogy a nép elkergessen egy olyan kormányt, ami méltatlan a bizalmára. Orbán Viktor többszörösen becsapta a választókat, és így méltatlan a magyar nép bizalmára. Viszont az LMP nem külföldi segítséggel kívánja a kormányváltást elérni. Ezt nagyon világosan elmondtam egyébként itt ebben a stúdióban tavaly januárban is. Magyarországot Magyarországról kell kormányozni, és bármilyen választási rendszert eszkábál össze a Fidesz, vagy éppen személyesen Kubatov Gábor különböző térképátrajzolásokat. Én azt gondolom, hogy mindig is fennmarad a lehetőség arra, hogy ezt a kormányt elkergesse a magyar nép, egész egyszerűen azért, mert becsapta, visszaélt a bizalmával, és megpróbálja meghiúsítani a nép akarat érvényesülését akkor, amikor például kétharmadba rögzíti az egy kulcsos adórendszert. Az LMP azon lesz, hogy egy olyan vonzó alternatívát kínáljon a magyar választópolgároknak, ami hozzásegíti Magyarországot a kormányváltáshoz, hozzásegíti Magyarországot ahhoz, hogy egy élhetőbb hely legyen, hozzásegíti Magyarországot ahhoz, hogy 2014 után több munkahely legyen, és kevesebb korrupció ebben az országban.
Addig el kell jutni még egy választásig, kész a választási eljárási törvény. A kormány azt mondja, hogy lesz még egy kampányfinanszírozási szabályozás, de az visszamenőleg nem fogja az eljárási törvényt megváltoztatni. Látják már azokat a pontokat a választási eljárásban, ami most fejtörést okoz?
Most a kampányfinanszírozásról beszélünk?
A kampányfinanszírozás még nincsen kész.
Hát nagyon nincsen kész. Csak ugye azért érdekes, mert az LMP képviselőcsoportjának az első dolga volt, miután elfoglaltuk a helyünket az ülésterembe, hogy benyújtunk egy törvényjavaslatot a kampányfinanszírozásról. Több tucat alkalommal próbáltuk a ház napi rendjére tüzetni, és ez nem volt fontos a Fidesznek. A héten utasították el a tárcsorozatba vételét az alaptörvény akárhanyadik módosítására tett javaslatomnak, ami azt célozta volna, hogy ha már az integrált mezőgazdasági üzemszervezésről alaptörvényi szinten rendelkezünk, meg a pártoknak a hirdetési lehetőségeiről az elektronikus médiában, akkor talán alkotmányos szinten mondjuk ki az átlátható pártkassza elvét. Ez nem fontos a Fidesz-KDNP-nek, úgyhogy a kampányfinanszírozást illetően én túl sok jóra nem számítok. Ami a választási eljárási törvényt illeti, én azt gondolom, hogy a főszabályokkal az Alkotmánybíróság december végi döntése óta tisztában vagyunk. A kritikáinkat elmondtuk, megfogalmaztuk, viszont én továbbra is azt tartom, hogy bármilyen alávaló módon próbál a Fidesz a saját maga számára kívánatos választási játékszabályokat alkotni, a kormányváltás nem ezen fog múlni.
Azon fog múlni, hogy lesz-e ellenzéki összefogás? Hogy az összes ellenzéki...
Nem, hát az kormányváltás azon múlik, hogy lesz elegendő ember a szavazófülkékben, aki nemet mond Orbán Viktor kormányzására, viszont azt lehet látni, hogy az a választói sokaság, amelyik már így számszerűleg 22,5 millió ember, aki biztosan elégséges lehet számban lenne ahhoz, hogy kormányváltást eszközöljön, ez a választói sokaság sokféle. Aki ezzel nem néz szemben, ahhoz csökkenti a kormányváltás esélyét, ezt láttuk az elmúlt hónapok ellenzéki vándorcirkuszaiban. Konkrétan fogalmazzak, tavaly júniusban közelebb volt a kormányváltás esélye, mint Bajnai Gordon színre lépése és az egész összefogásos hajcihő úta. Ma meg kell nézni, ez nem az én személyes véleményem, meg kell nézni például a Sonda Ipsos legfrissebb adatait, és össze kell vetni azzal, hogy a Sonda Ipsos mit mért a Jobbikon kívüli, tehát az alkotmányos ellenzék számára tavaly tavasszal vagy tavaly júniusban.
Nem azt beszélőmből, hogy az LMP-t szétverte Bajnai Gordon fellépése? Vagy legalábbis van a jelenségre egy ilyen magyarázat?
Az LMP él. Az LMP készül a 2014-es megmérettetésre, és nyilvánvaló, hogy most persze első körben az a dolgunk, hogy konszolidáljuk a belső viszonyainkat. Ráadásul az LMP-nek van egy elég jól kidolgozott alternatívája ahhoz, hogy hogyan változtassunk az alapvető viszonyokon 2014-ben Magyarországon, ami nem csak az Orbán rezsimmel, hanem az előző rezsimekkel való szakítást is jelenti. Ugyanakkor ténykérdés, hát ez kár ezt tagadni, erről beszéltünk már februárban is itt, hogy önmagában a frakció megszűnésének ténye, az finoman szólva nem egy jó hír egy ringbeszállni készülő pártról. Tehát az, hogy mi veszteségeket szenvedtünk, Hát ez a frakció megszűnés ténye után ez szinte törvényszerű és kódolt volt. Szerintem kódolták is azok, akik kiprovokálták ezt az eseményt. És azt is lehet látni, hogy akik februárról márciusra, vagy január vége után, hogy egész pontos legyek, február egy hónap alatt odébb álltak egy kicsit az LMP szavazótáborából, azok ma nem gyarapítják egyik másik pártnak se a szavazótáborát, hanem ott vannak jó részt a bizonytalanok között. Ez egy kemény munka lesz, hogy ezt a bizalmat visszaépítsük, ezzel tisztában vagyok, tisztában vagyunk. Viszont látni kell, hogy miközben ugye az volt a szöveg, amikor minket be akartak húzni a csőbe, úgymond, tavaly novemberben, hogy hát csak így képzelhető el a kormány, csak így lehet leváltani Orbán Viktort, a tények és a számok mást mutatnak. Én nagyon nem szeretem, hogyha itt utólag itt saját magamat látom igazolni ilyen dolgokba, de az a helyzet, hogy mi már a novemberi kongresszusi vitában elmondtuk azt, hogy Orbán Viktort leváltani akkor lehet, hogyha van egy erős vagy megerősödő LMP. Egész egyszerűen azért, mert a választóközönség tagolt. És jó néhányan vannak ebben az országban, akik leszeretnék váltani Orbán Viktort, nem kérnek a szélső jobb oldalból, de nem kérnek a Gyurcsány Bajnai rezsimből sem. És ezeknek a választók számára kínálhat lehetőséget az LMP. Mi azon vagyunk, hogy ez a lehetőség fennálljon azoknak, akik nem kérnek se a maiakból, sem a régiekből, de az kétségtelen, hogy ezt a munkát nagymértékben nehezítette az, ami az elmúlt hónapokban történt az LMP házatáján. Csak mondom, a végeredmény az viszont nem kedvező se nekünk, sem a többi erőnek, amelyik az alkotmányos ellenzéki oldalon, amelyik kormányváltáson töri a fejét, mert egész egyszerűen a számok azt mutatják, hogy tavaly júniusban jobb volt a helyzet. Ma viszont a számok nem ezt mutatják, és ennek nem pusztán a rezsi csökkentés az oka, mielőtt még ezt valaki valóságmagyarázó megmagyarázza, mert én szerintem bölcsebbek annál a magyar emberek, mint hogy pusztán pár ezer forinttal meg lehessen venni őket. A történet szerintem roppant egyszerű. Tavaly nyáron egyrészt volt két ellenzéki frakció, ami nettó parlamenti szereplésben is dupla annyit jelent, mint most, mármint az alkotmányos ellenzéknek. Most egy van a Jobbikon kívül, a Szocialista Párt. Ez szerintem nekik, ez egyik ellenzéki pártnak sem jó. És a helyzet az, hogy ma nagyon sok választó azt látja, hogy Orbán Viktor folytat egy rendkívül populista politikát, amiben megpróbálja azt a látszatot kelteni, hogy ő az, aki az emberek problémáival foglalkozik. Másfelől viszont az ellenzék oldaláról, tehát a Jobbikon kívüli ellenzék oldaláról annyit észlel a választópolgár, hogy egymással, illetve az egymáshoz való pozícionálással vannak elfoglalva. Mi az LMP-ben pontosan ettől óvtuk az egész ellenzéket már novemberben is, amikor a magunk belső csatáját megvívtuk. Tudnék, az a helyzet, és ebbe bizony akarat ellenére a Szocialista Párt is benne van, hogy ma a Szocialista Párttal kapcsolatban sem az a fő vagy a domináns hír, hogy most nem tudom, Lukács Zoltán mit mond a rezsicsökkentéssel kapcsolatban, azzal együtt, hogy nem értek egyet azzal, amit ő mond, másnapra tartozik, hanem az a fő hír, hogy most Mesterházi hogyan aránylik Bajnaihoz, és viszont ez az embereket nem érdekli.
De még egy év van hátra a választásokig. Mi van, ha ez addigra világosan tisztázódik?
És nyilván lesz? Valami tisztázódni fog, csak mondom még egyszer, egy dologgal kell számot vetni, nem 2002, nem 2006 van, eltelt a 2006-os választás óta is, ha jól számolom, 7 nem akármilyen esztendő, és nem utolsó sorban kezd föl is nőni egy olyan generáció, amelyiknek jószerűvel a 2000-es évek eleje is már lassan történelem, és egész egyszerűen azt kell látni, hogy nagyon sok embernek egyáltalán a rendszer pártokból és a rendszer pártokhoz kötődő politikai figurákból van elegük. Magyarország változást akar, de ez a változás, ez nem azt jelenti, hogy a 2010 előtti neoliberális technokrata rutinokhoz kellene visszatérni. Már csak azért sem, mert az a politika, ami a 2010 előtti erőkhöz kötődik, Bajnaihoz, Gyurcsányhoz és a többiekhez, az nem csak korrupciót hozott Magyarországra, akár fővárosi, akár országos szintre, hogyha gondolunk, hanem azt is bizonyította, jegyzem meg, ebbe jókora felelőssége van az első Orbán kormánynak is, hogy az a gazdaságpolitikai paradigma, amit folytattak a kormányok gyakorlatilag 1988 óta, az kifulladt, és nem képes arra, hogy több munkahelyet teremtsen. Ha több munkahelyet akarunk Magyarországon, válságára új munkahelyeket, akkor fordulat kell, és semmilyen módon nem lehet visszatérni ahhoz sem, ami 2010 előtt volt Magyarországon. Gondolok itt arra, hogy radikálisan szakítani kell azzal a gazdaságpolitikai filozófiával, amelyik úgy gondolja, hogy a külföldi tőkét kell az olcsó képzetlen hazai munkaerővel összeházasítani, és akkor abból felemelkedés lesz. Ez a politika megbukott. Teljesen mindegy, hogy ezt Orbán Viktor vagy Bajnai Gordon neve fémjelzi.
Ha valóban a többségnek elege van a rendszerpártokból, akkor ez a méréseken miért nem látszik, miért nem a Jobbik és az LMP hasít?
Hát én a Jobbikkal nem szeretnék semmilyen foglalkozni.
Csak mint rendszerkritikus pártot mondtam ide.
Az szerintem egy külön történet. Az LMP esetében most van egy nagyon egyszerű magyarázat. A novemberi kongresszusunkig gyakorlatilag a két különböző stratégia, ami összetapadt az LMP-n belül, az egymást bénította. Én itt korábbi műsorokban is elmondtam, hogy nem csak azt, hogy nem lehet egy hajóban két irányba evezni, hanem hogy az LMP-nek végre az ellenzéki kritikán túlmenően világossá kell tenni az álláspontját arra nézve, hogy milyen jövőt kínál több évtizedre előre ennek az országnak. Erre az egymást bénító viták miatt nem voltunk alkalmasak 2012. november előtt. Utána pedig jött az, ami jött, a párton belüli purpárlék, illetve a frakció megszűnése. Nyilvánvaló, hogy 2013 februárját követően az LMP-nek először is azt kell bizonyítania, hogy él és létezik, és egy következő fázis az, hogy hát okkal reméljük, hogy minél többen nálunk lelnek politikai otthont, leginkább azok, akik valóban változást akarnak az elmúlt 20-25 év politikájához képest. Tehát az LMP egész egyszerűen részben az egymást bénító belső viták miatt, illetve azt követően a mindent elsöprő rossz ír a frakció megszűnése miatt nyilvánvalóan nem került abba az állapotba a februárt követően sem, hogy nagyon hamar hasítani tudjon. Én azt remélem, hogy ő pár hónapon belül világossá lesz minden választópolgár számára, hogy az LMP egy választható alternatíva, vannak megoldásaink, sőt bátran és nagy képviség nélkül merem állítani, hogy miközben nekünk ugyan kormányzati tapasztalatunk nincsen, ellenben sokkal inkább vannak megvalósítható alternatíváink a sufniba, mint a többi ellenzéki pártnak. És én azt remélem éppen emiatt, hogy idén talán ősztől, harmadik, negyed évtől masszív emelkedésnek tud indulni az LMP támogatottsága.
Látja már azt az adatot, amire azt mondja, hogy erre vártunk, ez a masszív emelkedés? Hány százalék lesz az?
Először is én azt látom, hogy ha most nem a biztos párt választó számokat nézzük, hanem az össznépességen belüli támogatottságot, akkor már az előző hónapban az esés az megállt, sőt egy nagyon pici hajszálnyi emelkedés talán volt is. Én leginkább arra számítok, hogy az őszt azt úgy tudjuk kezdeni, hogy stabilan küszöb fölött vagyunk. Tehát ami a stabil szám szerinti szavazótábort illeti, legalább 250 ezeres stabil válasz szavazói tábort magunkénak tudhatunk már az
6-7 százalék.
Az nagyjából annyi, 5-7 százalék, amiről beszélek, és hát természetesen számítunk arra, hogy a kampányt azt tudjuk várni, hogy nem reménytelen egy kétszámjegyű eredmény.
Kire következnek utána, innen folytatjuk, Schiffer András az Aréna vendége.